Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ő a mi Istenünk. Amen. Álljunk a mi Urunk elé bűnbánattal, 51. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, bűnbánat tartásunk után vigyük a mi életünket Krisztushoz, énekeljük 459. dicséretünket valamennyi verszakával.
Követni hív Atyám parancsait. Szeretnék lakni nálad, hol mennyei és ereg, dicső harmóniába, örök imád rebeg, örök imád rebeg.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, az 5. részből.
Jól futottatok, kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. A kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek, de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. Én pedig, Atyám fia, ha még a körömetélést hirdetem, miért üldöztetek? Mégis, akkor eltöröltetett a kereszt botránya. Bárcsak ti is metszenétek ki magatokat, aki titeket bújtogatnak. Mert ti szabadságra hivattatok, Atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szorgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez, egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok, faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Mondom pedig, a lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságait véghez ne vigyétek, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélekkel vezéreltet, nem vagytok a törvény alatt, a testnek cselekedjétek, tei pedig nyilvánvalóak. Melyek ezek? Házasságtörés, paráználkodás, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvalkodások, visszavonás, pártütések, irítségek, gyilkosságok, részegeskedések, dobzódások és ezekhez hasonlóak, melyekről előre mondom néktek, miképpen már ezelőtt is mondottam, hogy aki ilyeneket cselekszenek, az Isten országának örökösei nem lesznek. Amen.
Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert a te jelenléted mindent megváltoztat. A te jelenléted ad értelmet ennek a világnak, a te jelenléted ad értelmet egy ember életének. Nem kell más, hanem a legnagyobb, hogy te itt légy, hogy te bennünk légy, és hogy te munkálkodj. Urunk, ezt ígérted a tiédnek, mikor testet öltött fiad visszatért a mennyei magasságba, nálad lévő valóságos országba és birodalomba, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt kérjük, hogy Urunk, Jézusunk jelenléte ne pusztán egy elméleti, vagy leginkább ne elvi valósága legyen az életünknek, hanem gyakorlati. Gyakorlati táplálék, gyakorlati életet adó forrás, gyakorlati ige. Hogy amiről Pál bizonságot tett, a személyes bizonságunká legyen élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Köszönjük, Urunk, ennek valóságát és ennek igazságát is. Bocsásd meg, hogyha nélküled teszünk, gondolkodunk és élünk. Bocsásd meg, hogyha vágyainknak, kívánságainknak, a test cselekedeteinek úgy engedünk, hogy abban tönkretesszük mindazt, amit te építettél, gondoltál és alkottál ezen a világon. Imádkozunk hozzád úgy, ahogyan énekszóban tettük, bocsásd meg minden bűnünket, fordulj hozzánk kegyelmesen, hogy az Isten bárányára letéve azt, békességünk és igazi szabadságunk legyen. Kérünk, figyelmeztess bennünket, hogy a tőled kapott szabadság, az ne legyen ürügye a hétköznapok világának. Szent lelkeddel munkálkodj bennünk, most arra kérünk, hogy hadd értsük a te szabadat, és hogy mindez életünk részévé lehessen. Szentlélek Isten, jöjj, várunk téged. Jöjj, magyarázd igédet, jöjj, szabadíts meg bennünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 172. énekünket énekeljük. Az ige hirdetésére készülve gyermekeink gyermekisten tiszteletre mennek majd el, és akkor feltölthetjük a templomnak minden facsorát, elől is vannak még szabad helyek. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a Galatánkhoz írott levelében, az 5. részben, a 19., 20., 21. és 22., 23. versekben. A test cselekedetei nyilvánvalóak, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről erőre megmondtam nektek, amint már korábban is mondtam, aki ilyeneket cselekszik, nem örökölheti az Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Galatákhoz írott levélnek egészen bizonyosan az egyik kulcs kérdése, hogy megértsük azt, mit jelent Isten törvénye. Hogy ehhez a törvényhez hogyan viszonyulhatunk, hol van a törvénynek a szerepe az Isten keresésében, Hol van a törvény szerepe a bűnbánat tartásban? Hol van a törvénynek a szerepe? Van-e egyáltalán szerepe a törvénynek a megtérésben, a megbocsátásban, az újjászületésben? És hogy egészen egyszerűen a törvény hogyan hat a mi mindennapjainkra, hétköznapunkra, cselekedeteinkre, mindarra, amit az életben véghez viszünk. Mai alkalmunkon nem a törvénynek a szerepét fogjuk taglalni, erről beszéltünk legutóbb vasárnap, de elkerülhetetlen megemlíteni azért, mert a felolvasott igénk is többször beszél a törvényről. Beszél arról, hogy ha pedig a lélek vezet titeket, akkor nem vagytok a törvény uralma alatt. Beszél arról, hogy a lélek gyümölcse ellen nincsen törvény, és hogy az egész törvény így teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. A múlt alkalommal megállapítottuk, talán elfogadtátok azt a látásomat, gondolkodásomat, amely a Galata levél igéjén alapul, hogy a törvénynek az volt a szerepe és feladata, hogy elvezessen bennünket Jézus Krisztushoz. Elvezessen a megváltóhoz. Elvezessen a törvény adójához, az élő Istenhez. Mert az élő Isten nem valamit a nyakunkba akar rakni, hogy kényszeresen cselekedjük és görcsösen aszerint éljünk, hanem hogy szabad emberek legyünk. Tegnap egy beszélgetésben szóba került az úrvacsora kérdése. Én magam provokáltam az úrvacsora kérdését, megkérdeztem atyafiakat, hogy mi mit hiszünk reformátusok az úrvacsorával kapcsolatban. És hát nagyon szép teológiai összefoglalásokat hallgattam, mindenki azt boncolgatta ebben a kérdés özönben, vagy a kérdésre adott válasz özönben, hogy hát hogy hol is van jelen Jézus Krisztus az úrvacsorában, hogy a jegyekben, vagy lelke által, hogy hogyan is történik mindez. Én pedig azt mondtam, hogy az úrvacsorának a lényege és a református tanítása az, hogy Jézus kereszt halálával szabadságot adott az embernek. És itt játszódott ez úrasztala körül, emlékszem, és azt hiszem, amíg élek, emlékezni fogok arra, hogy egy testvérünk beállt a sorba, lógatta a fejét, de láttam, hogy izzad. Izzad attól, hogy úrvacsoráznia kell. És amikor megláttam a tekintetét, a szemét, akkor tudtam, hogy olyan atyafiról van szó, akinek nagyon komoly gondot jelentett az életében az alkohol. A rabja volt. És most felállt, beállt a bűnösök sorába, de most neki újra a pohár után kell nyúlnia, és akarva, akaratlanul minden szentségeset, amit el tudott képzelni, erről a pohárról magában képzel, de mégis azt érezte, hogy alkoholhoz fog nyúlni. És amikor ideért, akkor ránéztem és megkérdeztem tőle, adhatok-e szőlőlevet. És abban a pillanatban felkiáltott, hogy igen, hogy ezt szeretném, hogy én szabad ember szeretnék lenni, hogy én a bűneim bocsánatát Krisztus szabadságában nyertem el. Nem akarok újra visszatérni, nem akarok elesni. Lehet, hogy kicsiny a hitem meg, lehet, hogy összevisszaságokat beszélnek, hogy aki megtért, az annak lehet már úrvacsorázni, de nekem nem megy, én szabad ember szeretnék lenni, és ezt ábrázolja ki leginkább az, hogy most egy korty szőlőlevet veszek magamhoz. A szabadság, amit Krisztus ad, és ennek az embernek a példája most számunkra elé hoz, azt mondja itt az apostol, csak nehogy ürügy legyen. amit Krisztustól kaptatok, amit megértettetek, hogy a törvény adója sokkal fontosabb. Így mondja az apostol itt, hogy a hit sokkal fontosabb, mint maga a törvény. Nehogy ürügyévé legyen a ti testeteknek. Mert a keresztény embernek a szabadsága, az nem valamilyen elméleti dolog. Az nem íróasztal mellett tervezték meg, hanem harc. A lelki ember harca a testi emberrel szemben. És ez a harc gyakran nem ünneplő sokaság szemelátára megy végbe, hanem legbelül. A keresztény embernek a legbelsőbb ügyéről van szó. Amikor harcolunk a test és a lélek dolgai között. Nagyon őszintén, nagyon világosan, szinte magyarázat sem szükséges ahhoz, hogy megértsük, amikor az apostol azt mondja, hogy intelek titeket, hogy ne éljetek a test kívánságai szerint, és ne ezeket teljesítsétek. Pál apostol igei útmutatására a reformáció nagy felfedezése utal, hogy tudnélik, a szabadságban megszűnik a mellérendelés. A reformáció ezt úgy próbálta kifejezni, nagy kérdések voltak, hogy Jézus mellett milyen szerepe van Máriának. És akkor azt mondták a reformátorok, hogy nincs mellérendelés, hanem alárendelés van. Az első Jézus, és mint kegyelembe fogadott, jelenik meg Mária, az ő édesanyja. A reformátorok felismerték arra a kérdésre a helyes választ, hogy hogyan is alakul a szentírás és a szent hagyománynak a kérdése. Hadd mondjuk így, az illusztrációja, a szentírás illusztrációja, és azt mondták, hogy nincs mellérendelés. Van ilyen, mi is mondjuk a példáinkat istentiszteleteinken, amelyeket mondhatnánk, hogy hagyomány, mi egyháztörténeti adaléknak szoktuk nevezni. Azt mondja a reformáció, hogy fent van a szentírás, és alatta helyezkedik el mindaz, amit az egyház történelméből, személyes bizonyosságainkból tudhatunk. Ugyanígy a hit és a cselekedeteknek a kérdése. A reformáció korában mellérendelés volt. A reformátorok azt mondták, hogy nem. Nem arról van szó, hogy hit és cselekedetek, hanem hogy a hit a döntő, az elsődleges, és ennek következményei a cselekedetek alárendelt. És ebben az ige szakaszban is hasonló alárendelést találhatunk, mert nem azt mondja az apostol, hogy test és lélek, hanem azt mondja, hogy egyik vagy a másik. És nagyon komolyan meghatározza a sorrendiséget is, a lélek törvényének a sorrendiségét, amely felette áll a testének. Amikor Pál a testről beszél, akkor nem csak a testi kívánságokat érti az alatt, hanem érti a mi emberi szellemiségünket is. A test fogalma alá az egész embert vonja. A lélek viszont nem az a lélek, amit mi lelkiismeretként ismerünk. És nem az a lélek, amit lelkiismeretként mondunk. És nem az a lélek, amelyet pszichológusok gondolnak. Mert hogy a psziché az az emberi lelket jelenti. Hanem Isten szent lelkéről beszél. Arról a lélekről, Istennek arról a lelkéről, aki Krisztusba kapcsolja az életünket. Hogy az ő testet, világot, halált legyőző életének mi mindannyian a részesei lehessünk. Isten szent lelke az, aki betagol bennünket a győztes Krisztus életébe. A keresztény élet nem a mi erőlködésünk, hanem Isten lelkének a munkája bennünk. Ezért kell, hogy hagyjuk, hogy ő munkálkodjon bennünk. És ebben az esetben Isten törvénye már nem idegen jelenség számunkra, nem ellenség, hanem hitben megértett atyai szó, amely által az atya, mint egy kézenfogva vezet bennünket, iránytűt ad a mi életünknek. Pál apostol két lehetőséget említ, és nem egy harmadik semleges megoldást. Hogy a kettő közül melyiket választjuk, annak megvan a próbája. Fel is sorolja Pál a mi választásunknak a jeleit. Figyeljük meg, hogy a test cselekedeteiről nem azt mondja, hogy ezek az önfejű gonosz tettek megrontják az idegzetet, aláássák az egészséget, tönkre teszik az ember társainkkal való viszonyunkat, hanem azt mondja, hogy a test cselekedete az reménytelenséget ad. Az élet értelmét veszi el tőlünk. A test szerinti élet az a reménytelen élet. Annak a végén nincsen ott semmi. Nem abban különbözik a lélek szerinti élet és a test szerinti élet, hogy egyik helyen bűnökről, a másik helyet erényekről van szó, hanem abban van a nagy különbség, testvérek, hogy a test cselekedeteit azt magunk szerezzük meg. Magunk végezzük. A lelki dolgokat pedig, mint ajándékot kapjuk. Az egyik a magunk műve, a saját magunk kezének a műve, a másik pedig ajándék. És persze azt is tudjuk, felsorolja az apostol szépen, hogy a testnek sok cselekedete van. Olvassátok el otthon újra. Az apostol többes számot használ. A testnek sok cselekedete van. És ezek a cselekedetek, ezek nem okvetlenül kapcsolódnak egymásba, nem okvetlenül fűződnek egymásba. Ha valaki parázna, akkor nem kell egészen egyértelműen neki gyilkolnia is. Nincs összefüggés a kettő között. Hogyha valaki tivornyázik, annak nem feltétlenül kell paráznának lenni. A lélek viszont egységes. Egyetlen egy gyümölcs. Nem gyümölcsöcskékről van szó. Ha például a lélekben örvendezem, örömöm egyben békesség is, és szeretet is, és így tovább, mert a lélek gyümölcse az együtt jár mindig. Az apostol éppen ezért hívja fel a figyelmünket, hogy mi ne egy kitalált eszményhez, mint a görögök a szépséghez igazítsuk az életünket, vagy ne úgy éljünk, mint a zsidók, akik a törvény betűjéhez szabták esetről esetre cselekedeteiket, hanem azt mondja, éljünk a lélekben. Mert Krisztus emberi testben jött el, keresztre feszítettük mi magunk, és a lélek által pedig hozzánk jön azokhoz, akik keresztre feszítették, hogy őket megváltsa. Más szóval, amikor valaki Jézus Krisztust befogadja, lelkét elfogadja, akkor a bűnnel való életközösséget megtagadja. Erre hív bennünket az Isten, hogy a lélek által megtagadjuk a testnek a kívánságait. Mert a testnek cselekedetei nyilvánvalóak. Az apostol azt mondja, hogy ezek nyilvános bűnök, amelyekkel szemben harcolnunk kell, hogy ne legyen életünk részévé. Nem sorolja fel valamennyit. Lehetne ezeket folytatni egészen biztos. De a házasságtörést, paráznasságot, azt mind-mind előre teszi. Majd következik a tisztátalanság, a szemérmetlenségnek minden fajtája, a bujálkodás, a zabolátlan, kicsapongó élet. Döbbenten állunk, és nem szeretnék egyszerű morál teológus lenni, de hát mégiscsak ez lehet valahol az igazsága az életünknek, amikor az elmúlt héten egy ilyen egészen konkrét szexuális kérdésben egy televíziós műsorban az a felelet hangzott el, ha nem is a nép részéről, hanem a jelenlévő sztárok részéről, hogy az egyészakás kalandot azt nem kell bevallani. Az egyészakás kaland az mindenki személyes életének a része. Hogy avval nem ártunk a másik embernek. És amikor vagy így, vagy úgy, mégiscsak, mintha az az eredmény jönne ki, hogy hát oda kéne állni a másik ember szemé elé, és szemébe kellene nézni, és azt mondani, hogy megcsaltalak téged, akkor mégis, mintha a magyar népünk így döntene, vagy így gondolkodna, ezek után azért jogos a kérdés, hogy akkor miért van annyi szerető ezen a világon? Akkor miért adják oda magukat emberek, nyilvánvalóan házasságtörést elkövetve, paráznaságot művelve, a szemérmetlenségnek minden fajtájával találkozva. Azt mondtam egy órával ezelőtt a csobánkai istentiszteleten, hogy meggondolják a testvérek azt, hogy a római kor olyan félszeg volt az erkölcstelenségnek a kérdésében. Nagyon mély volt benne a szexuális bűnöknek a kérdése, a kicsapongás. Egyetlen egy felnőtt filmet sem lehetne ma úgy leforgatni, hogy az ne ment volna le mondjuk a római birodalomban. Azt mondtam, talán már nem éljük azokat az időket, és amikor kijöttünk az istentiszteletről, akkor egy férfi odajött hozzám, és azt mondta, hogy de ugyanazokat az időket érjük, csak te nem élsz olyan emberek között, akiktől ezt hallanád. Aztán azt mondja az ige, hogy a testnek a cselekvése a bálványimádás. Hadd mondjam, hogy itt ebben az összefüggésben a bálványimádás lehet egy picit általánosabb, mert megint fölteszi a ma ember a kezét, és azt mondja, hogy dehogy is imádok én bálványokat. Hadd mondjam így, hogy a bálványimádás igenis jelenti a babonás nyílt gyakorlatokat. Aztán ezek után olvassuk felsorolás szerűen a haragot, a gyűlöletet, vagy ellenségeskedést, mint a test cselekedete. A versengés és az irítség a gyűlöletet kiváltó okok. Egy magyarázó megjegyzi azt, hogy Arisztotelész az ő nagy munkájában, retorikáról alkotott munkájában még különbséget tesz a kettő között, és azt mondja, hogy a versengés az egyébként egy nagyon etikus, ezt Arisztotelész mondja, nem Pál, a versengés azt mondja, hogy etikus dolog, mert úgy érzem, hogy valaki különb nálam, megszomorodtam, és éppen ezért szeretném őt legyőzni, szeretnék felé kerekedni. Az irítség, azt mondja Arisztotelész, azonban már nem akar kiemelkedni. Már csak megszomorodik a másik ember kiválósága miatt. Ezért mondja Arisztotelész, hogy senki sem merüljön bele az irítségbe, csak az aljas és a közönséges emberek. Evel szemben azt mondja Pál apostol, hogy mindkettő fertőzés. Mindkettő az emberben lakik. Mindkettő a haragból és a gyűlöletből fakad. Mert ennek a következménye a patvarkodás, ennek a következménye a gyilkosság, ennek a következménye a varázslás. a test cselekedetei. Tudjátok, testvérek, gyakran megpróbáljuk ezeket leplezni, álcázni, megpróbáljuk valamilyen kispolgári vagy nyárspolgári módon úgy élni az életünket, minthogyha ezekkel szemben mi teljesen mentesek volnánk. És ennek az a következménye, hogy az életünk hasonlít most karácsony közelettével ahhoz a karácsonyfához, amely, ha még megmarad a családokban, tegyük fel, hogy megmarad, akkor január 20-án áll előttünk. Amikor megvettük, akkor az pompás, akkor szép, akkor illatot áraszt, akkor gyönyörűen fel tudjuk díszíteni, de hogyha klasszikus kedvelők vagyunk, és mondjuk még lucfenyőt vásárlunk, január 20-án annak minden tűlevele már lehullott. És marad a puszta fa, annak törzse, száraz ágai, rajta pedig azok a díszek, amelyeket arra aggattunk. Amikor a test cselekedeteiben él az ember olyan, mint a mesében, a császár, amikor új ruhát ölt magára, és nem veszi észre, hogy mezítelen. Nem veszi észre, hogy mindenki rajta nevet, ő maga pedig tetszeleg, mint a január 20-ai karácsonyfa. Ezzel szemben beszél az apostol a lélekről. Beszél a lélek gyümölcséről. És a legfontosabb az, amit ezzel kapcsolatban kimondhatunk, hogy a lélek gyümölcse az nem cselekedet. Az a lelkünk mélyén van, legbelül, amelyért nem mi dolgoztunk, amelyet nem mi plantáltunk, amelyet belülről ad a mi élő Urunk. Ezért mondja az apostol korábbi bizonságtételében, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor Krisztus kezd el munkálni benned, annak meg lesz mindig a gyümölcse is. Megmutatkozik, látványossá válik, mert a lélek az sohasem a kisbetűs lélek, hanem Isten szent lelke, amely újjá teremt. Erre bátorítja, erre tanítja, erre buzdítja az apostol az egykoriakat, a galatákat, és erre buzdít bennünket is, hogy a lélek gyümölcse legyen valóság a mi életünkben, külsőleg és belsőleg is. Belsőleg legyen valósága az, ami a szívünkben van, békesség, öröm, és legyen nyilvánvalóvá, ami külső szándékainkban, érzéseinkben, gondolatainkban. És milyen helyesen, számunkra is milyen kedvesen mondja az apostol, hogy a lélek gyümölcse a lélek ajándékával szemben nincsen törvény. Az ellen senki sem hozhat paragrafust. A senki sem tilthatja meg, egyetlen egy világkorszak sem, egyetlen egy politikai kurzus sem, hogy valaki szeressen, valakinek öröme legyen, valakinek békessége legyen, valakinek türelme, szívessége, jósága, hűsége, mert ezek nem különálló gyümölcsök, hanem a lélek ajándéka, gyümölcse, te benned. Hát akkor testvérek, az utolsó kérdésünk az az, hogy akkor most mit cselekedjünk? Akkor most hogyan is értsük mindazt, amit az apostol ebben a szakaszban megemlített? Hogyan is értsük, hogy aki a test szerint él, vagy a testnek a cselekedeteit műveli, az nem örökölheti az Isten országát. Akkor az Isten vajon kizár valakit az üdvösségnek a reménységéből? Azt kell mondanunk Pállal együtt, hogy nincs kizárva senki. Nincs kizárva senki. Mert Istennek az ítélete azért jelenik meg, hogy megtérésre indítson, megtérésre hívjon bennünket. Isten minden fenyegetése, minden szava, mondja Calvin, megtérésre hív. És ehhez ígéret is kapcsolódik, miszerint minden megtérőnek bocsánatban lesz része. Ha azonban továbbra is makacskodunk, ezek a fenyegetések megmaradnak a menny ellenünk szóló bizonságtételeinek. És ezekre igaz, hogy kik ilyeneket cselekszenek, nem örökösei Isten országának. Mert az örök életet semmi más jogon nem szerezhetjük meg, csak is Jézus Krisztus által. Amen. Válaszoljunk fennállva Urunk igéjére, 372. énekünket énekeljük, 5., 6. és 7. verseivel.
Szent áldozatul, vedd ki már heti lágot a kárhozatból, engedj igaz hitben való kimulást te világból. Dicsértessél felséges Atya Úristen, légyen áldott a te neved, Fiú Úristen. Ezekkel egyetemben, Szent Lélek Isten, maradjon a te áldásod, a te bűnös népeden.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy igéd világos beszéd, amikor felhívja figyelmünket, életünket arra, hogy a test szerinti cselekedetek, az önmagába zárkozó, önmagát megvalósítani akaró élet, a kudarcos élet, az reménytelen élet. Annak nincsen jövője. Akármennyire is szeretnénk takargatni az életünket, feldíszíteni, mint a karácsonyfát, mégiscsak csupasz. Tűlevelei lehullottak. És úgy állunk, Urunk, lélekben mezítelenül előtted, mint ahogyan lélekben mezítelenül állt előtted Ádám és Éva, aki szemérmét próbálja takargatni, közben pedig már elesett. Köszönjük, Urunk, a lelkiismeretünket, de látjuk, hogy az kevés arra, hogy megváltoztassa a mi életünket. Csenget az, elmondja, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami rossz, de gyökeres változást nem ad. Ezért könyörgünk, lelked által közelíts hozzánk, add, hogy megismerjük és elfogadjuk Urunkat, Jézus Krisztust, és add, hogy ne a test cselekedetei legyenek jellemzői a mi mindennapjainknak, hanem a lélek gyümölcse. Add ennek belső és külső bizonyosságát. Add, hogy ennek a gyümölcsnek bennünk való munkája az hétköznapi életünkben másokat meggazdagítson, hogy igazzá váljon így a gyümölcs kapcsán a beteljesedett ige, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Megköszönjük neked, Urunk, mindazt, amit kaptunk az elmúlt héten. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiket megajándékoztál. Könyörgünk azokért, akik újra és újra a hétköznapi életben versenyhelyzetbe kerülnek. Add, hogy versengés és irítség ne legyen jellemző ránk. Hogy ne emésszük, ne faljuk egymást. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyra készülőkért. Imádkozunk, Urunk, a műtétre várókért. Szent lelked bátorítsa, és szent lelked gyógyítsa a mi testvéreinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, mai nap emlékezőjért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért. Megköszönjük neked, Urunk, az éveket, évtizedeket, melyeket testvéreinknek adtál. És most eléd visszük a nyomorúságban lévőket, a szenvedőket, a könnyezőket. Szentlélek Isten, légy vigasztalójuk, pártfogójuk nékik. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Könyörgünk, Urunk, a jövő heti csobánkai evangelizációs szolgálatért. Add, hogy emberi életek változzanak, térjenek hozzád, újuljanak meg. Imádkozunk hozzád, Urunk, világi vezetőinkért, és magáért, a teremtett világért. Óvd meg, Urunk, tőlünk mindezt. Amen. Most így csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Hirdetem, hogy jövő héten november 27-e és december 1-e között 18 órai kezdettel evangelizációs alkalmak lesznek Csobánkai imaházunkban. A címe a félreértett atya. Az ige hirdetések alapját Lukács evangéliuma 15. részéből olvassuk a tékozló fiú történetét. Közöttünk szolgál Gottfried Richard, Diós Jenői református lelkipásztor. Megvásárolható iratterjesztésünkben az új képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és fali naptár, és számos kiadványa karácsonyi időszakra. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy akik elkötelezetten bekapcsolódnának gyülekezetünk takarítói szolgálatába, gyülekezeti házunk, templomunk tisztántartásába, kérjük, hogy jelentkezzenek, örömmel és szeretettel fogadjuk őket. Kérem testvéreimet, hogy adományainkkal támogassuk gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat. December 2-án 15 órától adventi jótékonysági babamama kör lesz gyülekezeti házunkban. A teljes bevételt a babamama kör rászoruló család támogatására ajánlja fel. Gyülekezetünk 2018. évi választói névjegyzékének összeállításához kifüggesztettük a 17-es évben egyház fenntartói járulékot fizetettek népsorát, ez a népsor október 31-ével készült el. A lista természetesen nem teljes, és december 31-én zárul le. Az adatok tájékoztatáshoz szolgálnak, minden esetre kérjük, hogyha valaki elírást vagy hiányt vél benne felfedezni, szóljon bátran. És kérjük testvéreinket, hogy egyházfenntartói járulékokat, melyel gyülekezetünk működését biztosítjuk, tegyük meg még a hátralévő időszakban. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. 2017. november 11-én elhunyt Győri Kálmán testvérünk, temetése 2017. november 20-án volt a Szent István telepi temetőben. 2017. október 29-én elhunyt Szabó Attila Kálmán testvérünk, temetése november 24-én volt a Pomázi Református temetőben. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló testvérekkel. 2017. november 7-én elhunyt Éberl Istvánné. Istentiszteletünk után 12 órakor templomunkban megemlékezést tartunk. 2017. november 1-én elhunyt Bögykai István testvérünk temetése 2017. december 1-én 11 órakor lesz a Csobánkai temetőben. 2017. november 1-én elhunyt Zólyomi Gáborné testvérünk temetése 2017. november 27-én 13 órakor lesz Pomázi református temetőnkben. Urunk, adjon gyászoló, friss gyászoló testvéreinknek is igét és Jézus Krisztusban életet. 2017. november 26-án, Isten tiszteletünk után, harang szól Fekete Ferenc halálának 9. éves évfordulóján, emlékezik felesége és családja, valamint testvére és családja. Istenünk adjon erőt emlékező testvéreinknek is. Alkalmainkat már nagyrészt hirdettem, hétfőtől péntekig evangelizációs alkalmak lesznek Csobánkán, pomázi alkalmat most nem tartunk, de énekkarunk 19 órakor hétfőn énekkari próbát tart, kékkereszt alkalom lesz kedden 18 órakor, és ifjúsági alkalom majd pénteken 7 órától. Szombaton az említett babamamakör jótékonysági alkalom, vasárnap pedig 9 órától Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon lesz úrvacsorás istentiszteleti közösségünk, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített, 479. dicséretünket keressük meg, első versszakával énekeljük el.
Indítsd fel szívemet,
mozduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, írni taníts.
Fennállva adjuk Urunk áldását. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti testeteket, lelketeket és elméteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!